Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imában azt kérjük Istentől, amire szükségünk van. Ám érezzük, hogy más kérdések is felmerülnek. Ezek az ő kérdései, amelyek a jóra hívnak és mélyebb szeretethez vezetnek el. Isten párbeszédbe lép velünk, segít, hogy érettebbé váljunk a valóban fontos dolgokban, az életadásban, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Magyarország nem maradhat ki a technológiai fősodorból. Arra van szükség, hogy Magyarországon gyártsák a jövő autóját, itt készítsék a zöld energia csúcs technológiáit, itt legyen a legtöbb digitalizált okmány, és itt legyen a legkiterjedtebb a digitális ügyintézés egész Európában. Jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. Hangsúlyozta, a gazdasági semlegesség csak akkor áll meg a lábán, ha Magyarország nem marad ki a technológiai fősodorból. Magyarországnak nemzeti konzervatív kormánya van, de nem szabad idegenkedni a modernségtől, mert a modern technológia nélkül nincs versenyképesség, jelentette ki Orbán Viktor. A nyugat olyan választ adott a világgazdaság átalakulására, amely hatalmi blokkok kialakulásához vezet, ez pedig visszatérés a hidegháború logikájához. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormányfő a nemrég kiadott Draghi jelentésre is hivatkozva kiemelte. Az Európai Unió versenyképessége olyan ütemben romlik, amit a magyar gazdaság nem bír ki. Nincs kétségünk afelől, hogy a világgazdaság súlypontja megváltozott az elmúlt években, figyelmeztetett. Nyilvánvaló, hogy a dinamika Ázsiában van, és ott van a legtöbb pénz, a legnagyobb bankok, vállalatok, egyetemek, a legtöbb innováció és szabadalom, közölte. A készségekért felelős intézményeknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott gazdasági és munkaerőpiaci környezethez, hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Készségek Európai Éve kapcsán rendezett kétnapos konferencián Budapesten. Latorcai Csaba ismertetése szerint a 2024-es évet az Európai Bizottság a Készségek Európai Éveként határozta meg. Ez a tematika több szálon kötődik az Európai Unió általános céljaihoz, versenyképességének növeléséhez, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz egyaránt, hangsúlyozta a parlamenti államtitkár. Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerint a Készségek Európai Éve célja, hogy növelje a munkaerőpiac alkalmazkodó képességét, fejlessze a munkavállalók készségeit, valamint elősegítse a zöld és digitális átállást. Ezek a törekvések a magyar kormányzat és az oktatási rendszer számára is elsődleges fontossággal bírnak, hangsúlyozta az államtitkár. A vagyonbiztosítás érdekében az árhullám levonulása után is folyamatos marad a rendőri jelenlét a fővárosban, közölte sajtótájékoztatóján a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma beszámolója szerint az intézkedésre azért van szükség, mert az árvíz sújtotta területeken még tart a takarítás, illetve a visszaköltözés. A rendőrök a még lezárt és a már megnyitott területeken is megerősített létszámmal lesznek jelen a harmadik kerületben, a Pünköstfürdő utca, Királyok útja, Nánási út, Pók utca, valamint a római part által határolt területen, tette hozzá. Az alezredes kiemelte, a partszakasz folyamatos nyitását követően a visszaköltözés alatt is minden segítséget megadnak az ott lakóknak. A Magyar Honvédség elsődleges feladata hazánk fegyveres védelme. Katonáink azonban a vármegyei kéréseknek megfelelően segítséget nyújtottak a Duna és a Lajta mentén az árvízi veszélyhelyzet kezelésében is, hiszen a magyar katonákra minden körülmények között így árvíz idején is lehet számítani, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az árvízi védekezés a gyakorlatban mutatta meg, mit jelent a szeretem, megvédem motto. Végül az időjárásról. Késő estére megszűnik a csapadék, a legtöbb helyen átmenetileg kiderül az ég, majd nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel, az éjszaka második felétől az Észak-Dunántúlon egyre több felé megerősödik a délnyugati déli szél, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között várható. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban a patikák névadásáról készült beszélgetésünk hangzik el elsőként. Beszámolunk a Miskolci Levéltár költözéséről, majd megtudhatjuk, melyik termelő viselheti egy éven át a Sárospatak városbora címet. Végül pedig egy jótékonysági futásra invitáljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból. Azért vagyunk itt, hogy dr. Vámos Gabriella etnográfus muzeológussal beszélgessünk, aki a Szentek és jelképek a patikák névadásában címmel tartott ma előadást szeptember 17-én az Aranysas Patika Múzeumban. Kezdjük az elejéről. Mikorra vezethető vissza az első patikák kialakulása Magyarországon?
Magyarországon, illetve hát Európában az első patikák arab mintára jönnek létre, 9. században, és az első polgári patika az pedig Nápolyban nyílik meg 1100-as években, és Budán pedig 1303-ban nyílik meg az első polgári patika. A patikáknak az alapításakor fontosak még a különböző szerzetes rendek emellett, akiknek tudjuk, hogy az orvoslásban, a betegek gyógyításában nagyon fontos szerepük van, és ebből kifolyólag például a jezsuiták, az irgalmas rend tartanak fenn patikákat többek között. Az első budavári patika az 1687-ben nyílt meg, ez a dísztéren volt. Ez tulajdonképpen a várnegyednek az egyik legforgalmasabb része volt. A német származású Bőzinger Ferenc Ignác nyitja meg ezt a patikát, akkor még arany egyszarvúhoz néven ismert. És ennek ugyan ő, tehát a Bőzinger Ferenc megnyitja majd a Fiók patikáját 1689-ben, annak pedig Fekete Medve lesz a neve. És ennek a két patikának a története összekapcsolódik, ugyanaz lesz majd a két patikának a tulajdonosa. A Fekete Medve az egyébként a Vízivárosban nyílik majd meg.
Az előbb mondta, hogy arab mintára nyílt a patika. Mit jelent ez?
Hát, hogy azokat a berendezéseket, azt a felosztását a patikáknak veszik mintául, ami az arabok körében is megfigyelhető.
Hogy nézett ki akkor egy gyógyszertár?
Hát nagyon érdekes, mert hogy az a gyógyszertár, amit ma ismerünk, az a reneszánsz időszakában jelenik majd meg. Ezt megelőzően általában ezek ilyen vegyes kereskedés jellegű üzletek voltak, az utcára nyíltak. Általában egy bejáratos helységek ezek, itt történik a gyógyszereknek a kiadása is, és ráadásul még ilyen preparált állatokat is fölakasztanak a bejárathoz, ezzel picit erősítve a gyógyításnak a misztériumát, a misztikus oldalát, és a reneszánsz időszakában pedig megjelenik a ma ismert patikaforma, ahol már találkozunk egy oficina, tehát egy kiszolgáló térrel, ami egy közösségi tér is egyben, és ott lesz mellette a laboratórium és a patikáknak az egyéb helységei, tehát például a szerkamra, a drogszárító padlás például, amelyeknek mindegyiknek megvan a funkciója.
régen együtt árulták az élelmiszereket a gyógyszerekkel.
Igen, a különböző fűszerekkel például, de gyakorlatilag itt a gyógyszereknek az alapanyaga, ami növényi, állati, ásványi eredetű volt a kezdetektől fogva, a gyógyszerkészítésnek az alapanyagait is akár külön fogják árulni, de nem véletlenül van több forrásban ez úgy emlegetve, hogy speciális vagy fűszeres, és aztán maga ez az apotéka, amiből majd a patika kifejezés is kialakul, raktár jelentéssel bír, és hát pont ezt fogja erősíteni, ezt a tároló funkcióját ennek a helységnek.
Gyógyszerészek készítették a gyógyszereket, ugye különböző szárított gyógynövényekből és egyéb adalékokból.
Így van, ez a gyógyszerészeknek volt a feladatköre. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy maga a gyógyszerész az, aki a gyógyszer készítéssel és a gyógyszer kereskedelemmel foglalkozik, hiszen ezeket az alapanyagokat be kellett szerezni, és az, ami a különböző gyógyszerkönyvekben benne volt, azokat tartani kellett a patikákban, tehát a gyógyszerésznek ez egy fontos feladatköre volt. Az is egy lényeges része ennek, hogy az orvos és a gyógyszerész mesterség az szorosan összekapcsolódik. Itt már a 13. századtól van arra második Frigyes révén szándék, hogy ezeket külön válasszák egymástól, de ez tulajdonképpen a 18. századig így marad. És ennek az is a háttere, hogy kevés orvos, kevés patikus van, tehát sokszor az orvos maga készíti majd el a gyógyszereket a betege számára, és aztán szépen fokozatosan külön válik majd ez a két mesterség.
Tudtam példákat mondani, hogy milyen gyógyszereket készítettek akkoriban, és miből?
Hát nagyon változatos alapanyagokkal találkozunk, erről egyébként a patika edényeknek a feliratai tájékoztatnak. Jó sok növényi eredetű anyag van, amivel kapcsolatban a nagy földrajzi felfedezések is éreztetik a hatásukat. Tehát például különböző tinktúrákat készítenek, alkoholos kivonatokat, például krókusz tinktúrát találunk a patikában, vagy például a különböző gyógynövényekből készült kenőcsök például, vagy ezek mellett akár például az uborkás víz, vagy a babérbogyó tapasz, a tapasz egy másik ilyen típusú gyógyszerforma. Akkor az állati eredetű alapanyagok közül például az osztrigahéj az, ami megtalálható a patikákban, vagy a különböző a hüllőkből készült gyógyszerek. Erre talán a legismertebb a vipera, amiből ilyen kis pasztillákat készítenek, a viperának az összetört porából, vagy például a terjék, az, ami nagyjából 70 féle alapanyagot tartalmaz, de például találjuk a patikákban a kőrizsbogarat, akár a múmiaport is, vagy különböző ilyen emberháj, tehát erről a korabeli taxából tájékozódhatunk.
Igen, a múmiapor meg a múmiák nagyon kelendőek voltak akkoriban, sokféle betegséget féltek vele gyógyítani, ez volt a hiedelem.
Igen, ez így van, és használták a múmiaport belsőleg is, és külsőleg is, külsőleg sebgyógyításra, belsőleg a TBC, tehát a tuberkulózis gyógyítására, és ez egy nagyon kényes kérdés volt, mert hogy múmiapornak a hamisításával is bőven találkozunk, és ez egészen sokáig használatban van, tehát nagyjából az 1920-as évekig.
A vásárlók akkoriban hogy vették meg ezeket a szereket? Orvosi javaslatra, vagy szintén volt úgymond vény nélkül kapható gyógyszer?
Főleg orvosi javaslatra történik ez a megszokott módszer, de a gyógyszerésznek megvolt akkor is az a tulajdonsága, hogy ha valaki mondjuk bemegy a patikába, és a panaszai alapján kér valamit, akkor próbál neki segítséget nyújtani. Ez is egy élő gyakorlat, illetve azzal is találkozunk, hogy a papoknak készült különböző kiadványok, például Enyedi Ó Jánosnak a kötete alapján pedig, hogyha valaki megbetegszik, vagy rosszul lesz egy falusi közegben, és nincs a közelben egy patika, akkor az abból kiírt recept alapján elküldenek valakit a gyógyszertárba, ott azt elkészíteti, megveszi és hazaviszi. Tehát ilyen formán így a gyógyításnak és a segítségnyújtásnak több fóruma működik.
még mielőtt a tablettákat kezdték gyártani, poralakban készítették a gyógyszereket, és egy kis papírba kellett bevenni ostya.
Hát a tablettázás előtt változatosak a különböző gyógyszerformák, az egyik ez az ostya, és a múzeumnak a gyűjteményében találunk például ostyazáró készüléket, ami pont ezt a gyógyszerformátnak a létezését támasztja alá, illetve a másik ilyen gyógyszerforma pilula, vagy pirula volt, arra is külön egy eszköz állt rendelkezésre a gyógyszerésznek, ennek az elkészítése ez nagy ügyességet igényel, ugye ezeknek az a jelentősége, illetve a pasztillák az, amik a harmadik csoportként is jelen vannak, tehát ezeknek az volt a tulajdonsága, hogy ezek nem voltak annyira tömörítettek, mint a tabletták esetében. Látjuk már ezt, és ezeknek a elkészítése, ezek mind-mind ügyességet igényeltek a gyógyszerészektől.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél, csak a párna öle, míg fúj be a szél, szerelem elbéleltél, te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szádon hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó, követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel, csak álmodozom, világtalanul, már nincs tel, te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Ha elmondanám, mennyire fáj, hogy tőled, csak tőled vagyok én rendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sodródunk tovább, megszektünk minden létező szabályt, csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó, követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel, csak álmodozunk világtalanul, már nincs terv, te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csend.
Az előadásának a címére térjünk vissza a Szentek és jelképek a patikák névadásában. Minek az alapján választottak nevet a patikusok?
Itt két lehetőség volt. Az egyik, az azt látjuk a patikáknak a névadásában, hogy megtaláljuk a világi eredetű patika neveket. A másik pedig az egyházi vagy vallásos tartalmú patika nevek. És azt is látjuk, hogy azokon a településeken, ahol például egy gyógyszertár van, vagy egy patika van, ott nem feltétlenül nevezik el, mert mindenki tudja, hogy miről van szó. És a patikáknak a névadásában több korszakot különböztethetünk meg, tehát nagyon érdekes módon a különböző korstílusok éreztetik a hatásukat. Amit látunk, hogy például állatokról neveznek el patikákat, hát az lényegében a címertamból ered, és hogy azok az állatok, amelyek a címertamban szerepet kapnak, azok a patikák névadásában is jelentősek. Tehát a sas, a szarvas, az oroszlán, ezeket mind megtaláljuk. A másik, amikor különböző fantázia lények jelennek meg a patikák névadásában, ez is a világi névadásnak a jellemzője, az egyszarvú, erre talán a legismertebb példa, vagy a nép név esetében az egzotikumra való utalás esetében látjuk a szerecsent. Erre is több példát találunk országszerte. A másik a különböző klasszicizmus jegyeit mutató elnevezések, amikor az ókori görög, illetve római mitológiai szereplőket veszik alapul, tehát az Asklépiusz, Higiénia, vagy Hügéia, Minerva, akik megjelenhetnek. De a 19. század közepén a nemzeti érzelmek kifejezését is látjuk, tehát ekkor találkozunk például Széchenyi István patikával, Szent Korona patikával, Mátyás király patikával, Hungária patikával például, illetve ott lesznek majd a patikáknak a szimbólumai, mozsár például, vagy mérleg patika, ez lehet még ismertebb. Vagy azt is látjuk, hogy a névadásban a tájékozódási pont funkció is szerepet kap. Tehát például városi patika, alvárosi patika, vagy az utcanév lesz a patikának a nevében, vagy az adott helynek egy történelmi ismert szereplője, tehát például Sárbogárdon Tinódi Lantos Sebestyénről neveznek el patikát. A vallási tartalom pedig oly módon jelenik meg, hogy a gyógyító szentek, akiket találunk a patikákban is, tehát Szent Lukács például, vagy Szent Damján lehetnek ilyenek, illetve tükröződik a vallásos tartalom esetében a felekezeti különválás, tehát a katolikusoknál nagyon jellemzőek a szentek, gyógyító szentek, illetve azok a természetfeletti erők, akikhez egy hívő ember imádkozik, tehát például őrangyal, de a protestáns közegben, például Debrecen esetében látjuk, hogy például az egyszarvúról elnevezett patika, vagy a hattyú, pelikán, azok, amelyek nem szent funkciót töltenek be.
Még a mai nap is van kígyópatika.
Mai nap is van kígyópatika, így van, és annak is nagyon szép szimbolikus értéke van, az kapcsolódik egy rész Asklépiuszhoz, méghozzá úgy, hogy a botra tekeredő kígyó az ugye Asklépiusz jelképe, a serlegre tekeredő kígyó, az, ami most is a patikáknál látható, az Asklépiusz lányának, Higiéniának a jelképeként van jelen, és a kígyót azt használják a gyógyászatban is, tehát azáltal, hogy a bőrét levedli, a megújulás és a gyógyításba vetett hitnek lesz ez a jelképe.
Az előbb mondta, hogy a gyógyító szentek, Szent Damján és Szent Kozma, igen, ők orvosok voltak, tehát ők is fontos szerepet töltöttek be a névadásokban.
Igen, az ő szerepük nagyon érdekes, mert hogy az ő nevük az gyakorlatilag a patikáknak a privatizálása után tűnik majd fel, tehát amikor 50-ben államosítják a patikákat, utána ezek a nevek, amiket korábban említettem, megszűnnek, mert számozzák majd őket, viszont amikor elkezdődik ezeknek a privatizálása, akkor van egy újabb hullám a névadásban, és akkor jelenik meg például Szent Damján, vagy Szent Lukács, főleg a névadók sorában, és ez a privatizáció itt a 90-es évektől kezdve azt is hozza, hogy több olyan patika, aminek a története visszavezethető korábbi időszakra, megpróbál visszatérni a korábbi névhez, vagy elindul egy új hullám, hogy például gyógynövényeket, női nevet adnak, ritkább esetben férfi nevet adnak a patikáknak, tehát itt minden esetre látunk újabb tendenciákat. Rókus, Szent Rókus, Szent Rozália, a másik ilyen szent, illetve Zircen található Szent Bernát patika, a ciszterciérennek a működését fogja majd ez alátámasztani, vagy innen eredező a róla elnevezett patika, tehát látjuk ezeket a gyógyító szenteket, amiknek jelentősége van.
Az előbb említett Szent Demián és Szent Kozma, ők vértanúk voltak. Mi a történetük?
Hát Szent Kozmának és Szent Damiánnak a története, ők valóban orvosok voltak, és ők a Dioklecianus császár keresztény üldözése alatt szenvednek vértanú halált. Ezt tudjuk, hogy 1303-ban történik meg, és őket azért tisztelik rendkívül, mert nem fogadnak el pénzt a gyógyításért cserébe, tehát már életünkben is fontos szerepük van a betegeknek a gyógyításában. A Kozmát szoktuk az orvoslás szentjének nevezni. Az ő attribútuma például az a kis vizeletes üveg, amit a kezében tart. A Damián pedig seborvos és a gyógyszerészeknek volt ő a védőszentje, ezért szokták őt például spatulával, vagy valamilyen kenőcsös tégellyel, kenőcsös edénnyel ábrázolni. És hozzájuk kapcsolódik még az is, hogy az ő kultuszuk a 4. századtól kezdve elindul, és gyógyító szentekként kezdik el őket tisztelni, és a reneszánsz idejétől kezdve pedig látjuk azt, hogy szeptember 29-én azok, akik a betegeknek a gyógyításával foglalkoznak, megemlékeznek erről a két szentről, és őket tisztelik, és ma is él a két gyógyítószentnek a tisztelete, mert hogy a transplantáció védőszentjeinek tartják őket manapság.
Az ő arcképük a Szent Koronán is látható.
Igen, így van, illetve nagyon gyakran látjuk azt is, hogy a patikákban is feltűnik az ő ábrázolásuk, festmények formájában, vagy akár mondjuk a patikákban található egyéb tárgyakon keresztül.
Szent Lukácsról nem csak patikát, hanem a budapesti fürdőt is elnevezték. Neki mi a története?
Szent Lukács is orvos. Gyakran ábrázolják úgy, hogy egyrészt a múzsák társaságában az ő attribútuma az ökör, tehát a lábánál fekvő ökörről tudjuk, hogy Lukácsról látunk egy metszetet például, de amit az Aranysas Patika Múzeumban láthatunk róla, az egy olyan ábrázolása, amikor a metszetnek az egyik oldalán egy nagyon szép patika bútor, patika edényekkel látható, és nagyon hangsúlyos ezen az ábrázoláson egy mozsár, aminek az a jelentősége, hogy a mozsár a 13. századtól a patikusoknak, patikáknak volt a jelképe.
Azért lehetett, hogy az volt a fő munkaeszközök, abban törték össze a gyógynövényeket és egyéb anyagokat, amiből összeállították a gyógyszert.
Így van, a mozsárnak a funkciója az fontos, és az egyik legalapvetőbb eszköz a patikusok számára, és nagyon érdekes az, hogy annak ellenére, hogy ez egy ilyen funkciót nyert eszköz, ezen is érződnek a különböző korstílusok, tehát ismerünk gótikus mozsarakat, amelyek ilyen hosszúkás kialakítások, különböző anyagból készült tárgyak ezek, és valóban a növényeknek vagy állati ásványi eredetű anyagoknak a törését szolgálja ez.
Az Aranysas Patika Múzeumban milyen érdekességeket láthatunk?
Az Aranysas Patika Múzeum az egyik olyan helyszín, szerintem a Budai Várban, aminek körülbelül minden szegletében van valami érdekesség. Ez azért nagyszerű, mert hogy a 18. század közepétől az első világháborúig azokban a terekben, ahol most a múzeum kiállítása látható, ott valóban patika működött, és magának az épületnek is egy nagyon érdekes története van. Amikor belépünk a múzeumba, akkor több vitrinen keresztül a reneszánsz és a barokkornak a gyógyszerészetével ismerkedhetünk meg. Különböző patika edények, a patikákban használt eszközöket látunk. Nagyon hangsúlyos a kialakított oficina, ahol van egy nagyon szép táraasztal, jelezve azt, hogy itt a patikus milyen munkafolyamatokat végzett. Egy rekonstrukció ugyan, de egy hangsúlyos patikabútor, egy alkimista labor, amit láthatunk még, illetve egy olyan része is van a kiállításnak, ami magának a patikának a történetét mutatja be. Tehát egy rendkívül izgalmas helyszín.
Nézzék meg önök is a Budai Várban az Aranysas Patika Múzeumot. Dr. Vámos Gabriálát hallottuk, az etnográfus muzeológus a Szentek és jelképek a patikák névadásában című előadásáról beszélt. Császi Erzsébetet hallották.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemet, ítéljen a föld, s az ember halkan, éli bár mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dalt. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, Tieső hújú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múl. Világok megszűnnek, csillagok hullnak róla, föl s az ég egy beolvon, de te bennem örök vagy. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem indulcs út annak, minek mennie kell, annak tömlőcévé lesz az, amíg nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat, szakítszatják vélint hamis határok alatt. Ám bölcsük végtelen égbolt kéz nem érheti fel, ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert hogy kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, Tieső hújú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel. Ítéljen a föld, s az ember halkan, éli bár mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat,
Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne cseng, és bennem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Új épületbe költözött Miskolcon a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodaba Új-Zemplén vármegyei tagintézménye. A korábban a miskolci törvényszék épületében működő vármegyei levéltár a Miskolci Egyetem könyvtára és levéltára mellé a rektori hivatal közelébe költözött. A levéltár az egyetem könyvtárával és levéltárával közösen tudásközpontként működhet a jövőben. Az intézményt kétszintes, mozgatható polcrendszerrel szerelték fel, ahol 20 kilométer iratanyagot tudnak megőrizni, így a dokumentumok elhelyezése több évtizedre megoldott lesz. Az iratanyagok nagy részét már átköltöztették a levéltár munkatársai, már csak az intézmény saját könyvtára van hátra, és ezzel befejeződik a költözés. A részletekről Kis József, a Borsodaba Új-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltáros adott tájékoztatást.
Maga az alapgondolat a jelenlegi helyszínre vonatkozóan, illetve az egyetemmel való szoros együttműködésre vonatkozóan, még a levéltár igazgatóságom előtt 2017-ben Somogyi Lehel időszakában kezdődött, akkor fogalmazódott meg, hogy szorosabb tudományos és gyakorlati együttműködésre is volna szükség a Miskolci Egyetem és a Magyar Nemzeti Levéltár között, és hogy ennek részeként kerülne sor a most már vármegyei levéltárunk új székhelynek a felépítésére. Úgyhogy 2017-ben már megtörtént egy kormányelőterjesztés, aztán 2018-ban elfogadták, majd a munkálatok végül 2021-ben kezdődtek meg, akkor történt meg az első kapavágás, és pár hónapos késéssel végül is ez évben fejeződtek be. Nyilván ez alatt az időszak alatt rengeteg kérdést kellett megvitatni, rengeteg dolgot kellett átgondolni és előre gondolni, úgyhogy maga a tervezési, illetve a kivitelezési időszak sem volt számunkra könnyű, de a lényeg az, hogy a végén egy 5000 négyzetméteres épület felépült, amely a vármegyei levéltárnak az új székhelye, és ami nagyon fontos számunkra, hogy az új épületben az eddigi ennek a 10-szerese egy 20 ezer iratfolyó méter befogadására alkalmas raktár is most már a rendelkezésünkre áll. Az új székházunk az egyetemváros területén található. Gyakorlatilag a főépület és a egyetemi könyvtár közötti egykori zöld területen épült fel. Székhelyünk számos olyan új funkcióval bír, ami korábban nem állt rendelkezésünkre. A jóval nagyobb raktár mellett ki kell emelni, hogy korábban számunkra mindig problémát jelentettek a közművelődési és tudományos rendezvényeknek a szervezése és leginkább a lebonyolítása, hiszen nem volt hozzá megfelelő helyszínünk. Úgyhogy a tervezés folyamán ezeket a feladatokat is bekalkuláltuk. Ennek köszönhetően, ha az ember belép a főbejáraton, akkor egy nagyobb kiállítóteremben találja magát, ahol jelenleg még nem sok mindent lehet látni, tekintettel arra, hogy a költözés még folyamatban van, de ezt, ahogy befejeződik a költözés, utána azonnal élettel fogjuk majd megtölteni, és időszaki kiállítások fogják majd egymást váltogatni. Évfordulókhoz és témákhoz kötődően egyaránt. Ami szintén úgy fontos számunkra, hogy tudományos rendezvények lebonyolítására is alkalmas az épület. Rendelkezünk külön konferenciateremmel, külön előadó, illetőleg oktatóteremmel, mert a tervek szerint oktatás is lesz itt az épületben, helyszínben. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy az egyetemistákat nagyon nehéz kimozdítani az egyetemváros területéről, úgyhogy korábban a Történettudományi Intézettel hiába volt jó baráti kapcsolatunk, a diákokig nagyon nehezen lehetett eljutni. Most viszont gyakorlatilag szemben vagyunk velük, úgyhogy már most tárgyalás alatt van, hogy néhány órát eleve nálunk fognak tartani, ami levéltárhoz, illetőleg a online levéltári adatbázisokhoz kötődő, úgyhogy még az ősz folyamán az első órákat meg fogják itt tartani a történész hallgatók számára. Emellett rendelkezünk egy plusz konferencia tartására alkalmas helyszínnel is, tehát akár egy három egymással párhuzamosan működő szekciós konferenciát, akár egy vándorgyűlést, nagyobb rendezvények rendezésére alkalmas a jelenlegi székhelyünk. És ez rengeteg új lehetőséget jelent számunkra.
Egy éven keresztül használhatja a Sárospatakváros bora címet Varga Laura, aki saját készítésű borával nevezett Tokaj-hegyalja egyik legnívósabb borversenyére. A nyertes bort a város rendezvényein, valamint a helyi vendéglátóhelyeken is meg lehet majd kóstolni. Varga Laurát hallják.
A 2022-es száraz purmint lett Sárospatak bora. Ez a bor egy sorozatnak a része. 2019-ben kezdtem el bort készíteni, és akkor készült az első borom, és onnantól kezdve ugyanazt a receptet, idézőjelben receptet követtem ennél a boromnál, mert ennek egy különleges története van. Igazából az egész bort a gasztronómia iránti szeretetem iklette, és ez megjelenik mind a borban, illetve a címke dizájnban is, és ezt tervezem is folytatni minden évjáratban, hogy ugyanaz a dizájn, csak az évjáratokat fogom rajta változtatni. Ugye mi a családi borászatban működünk együtt hárman, édesanyám, a húgom és én, és mindenki a saját borát készíti benne, illetve vannak közös projektek is, és nekem ez az egy borom van, amiből több évjárat van, és tényleg csak az enyém, és én készítettem, és ezért volt egyértelmű számomra, hogy a Sárospatak bora versenyre is beadom. Nagyon szeretjük együtt kóstolni, illetve nagyon szeretünk vele főzni is, mind az ételben, mind az étel mellé. Ugye én ezt a bort csak a gasztronómiába szerettem volna elhelyezni, és sikerült is oda éttermekbe és étteremláncokba betenni, vagy bejutni, mert nem én kerestem őket, hanem ők hallották, hogy szeretnék forgalmazni, vagy borételekhez párosítani. Leginkább szárnyas halételekhez szoktuk ajánlani, mi is ahhoz szoktuk otthon elkészíteni, akár egy könnyed salátához is, de szoktunk kísérletezni is igazából, hogy így összeülünk páran, és akkor ilyen extrémebb szállításokat is, akár valami szószos ételhez, vagy teljesen elütői, ugye most már nem követi a gasztronómia se ezeket a régi bevált dolgokat, hogy mihez mi illik, hanem nagyon szeretnek a kontrasztokkal játszani, és ezeket mi is előszeretettel próbálgatjuk, hogy akár valamilyen olyan desszerthez, vagy olyan desszertbe használni, ami kicsit ilyen extrémebb, és így a komfortzónából kizökkenti az embert. Igazából azért vagyok szerencsés, mert nem csak borász, de hogy szomelié körökben is nagyon sokat mozgunk így a baráti körömmel, és ők viszont nagyon támogatóak, és mert ugye ők nem, ott az, a legtöbb szomelié nem készít bort. Én nem vagyok szomelié, de hogy a körben így annyira egy hullámhosszon mozgunk, hogy ők nagyon szeretik ajánlani esetleg éttermekbe.
Ha túl tűnik.
ismét jótékonysági futást szervez Miskolcon a Superzoom Alapítvány, ez alkalommal a 4 éves Mira gyógyulásáért. A kislányt a szülei jelenleg beszédterapeutához, lovasterápiára és különféle fejlesztő foglalkozásokra hordják, azonban a beszéde még mindig elmaradott, mozgása instabil és szociális helyzetekben rendkívül szorong. Az állandó felügyelet miatt édesanyja nem tud munkát vállalni. Mentős édesapja fizetéséből próbálnak mindent előteremteni a kislánynak. A szeptember 28-án 10 órakor a Városháztérről induló futás résztvevői a nevezési díjjal támogathatják, hogy Mira közelebb jusson ahhoz, hogy teljes életet élhessen, és leküzdhesse a mindennapi nehézségeket. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Superzoom Alapítvány elnökét hallják.
A Superzoom Közhasznú Alapítvány folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amikkel és amivel beteg gyermekeket tud támogatni. Idén 6-szor futunk már együtt. Az idei őszi támogatottunk Kovács Mira. Kovács Mira Abaújszántónél családjával, édesapja az Encsi mentőállomáson mentős technikus. Tehát egy borsodi kis településről beszélünk, ahol Mirának a tulajdonképpen a betegségét és a szindrómát, ami a DiGeorge szindróma, terápiákat elég nehezen tudja elérni a család. Ezért is gondoltak a mentős bajtársak, és mindenki, aki ismeri a családot arra, hogy valamilyen olyan gyűjtő akciót és projektet szervezzenek, amivel a kislánynak a terápiáját és fejlesztéseit a család tudná finanszírozni. Mira, ő a DiGeorge szindrómát diagnosztizálták nemrég nála, ami ugye a beszédében mutatkozik meg, a kislány nem beszél abszolút, sajnos még a pelenkát sem hagyta el több mint 4 éves, és még arra sem tudták sajnos rászoktatni, hogy a pelenkát elhagyják, de ez az ő szindrómájával abszolút normális, tehát ez nem másnak a problémája, vagy nem a kislánynak, vagy nem a szülőknek, hanem az szindrómának is a problémája, valamint ugye a beszédfejlesztést is különböző egyéb fejlesztésekre is hordják, mert a kislány a szociális helyzetekben nagyon szorong, tehát ő például nem vihető nagyon közösségbe, tehát ő nagyon szorong, neki nagyon-nagyon-nagyon erős kitörései vannak akkor, amikor közösségbe kerül. És ugye Abaújszántón és környékén nincsen olyan intézmény és olyan lehetőség, hogy a kislányt integrálni tudják egy olyan intézménybe, ahova az ő szindrómájával vihetnék. Tehát megpróbálják olyan fejlesztésekre hordani, ahol a kislány felfejleszthető egy olyan integrációra, amikor egy normál átlag intézmény vagy átlag óvodába a kislányt beveszik. De ebben az állapotban ugye több mint 4 éves a kislány, most már ugye elmúlt 4 éves, sem a járása, sem a beszéde abszolút nem jó még. Na. Tehát ehhez, hogy őt integrálhassák óvodába. De az egyedüli kereső a családban ugye Gábor az édesapa, neki van egyedül jogosítványa, és ugye egy autóval rendelkeznek, tehát az édesanyja 0-24-ben otthon van a kislánnyal, ő nem is tud kimozdulni, nem tud elmenni dolgozni, inkább így mondom. Ebben is valamilyen módon próbálunk neki majd segítséget adni, hogy legalább a jogosítványt lerakja, és akkor azt az egy autót legalább ketten tudják majd használni. Nem számítottak ők se ugye arra, hogy ők Abaújszántón egy ilyen problémával kell majd, hogy szembesüljenek, de ha a kislány nem lesz fejleszthető iskolás korára, akkor nekik igenis el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tovább, hogy közelebb jönnek egy nagyobb városhoz, akkor ugye el kell adni mindent, akkor el kell költözniük onnan a kislány érdekében, de jelen pillanatban azt próbálják a bajtársak is, és mi is, és mindenki abban próbálunk segíteni a családnak, hogy a kislány, mert fejleszthető, és egész jól, tehát lovasterápia, petterápia, és egyéb terápiákra hordják, Sopronban is voltak már, ugye az első összegyűlt összegekből került szinte azonnal egy időpontot foglalni Sopronban egy speciális intézetben, és ők már ott voltak különböző terápiákon, és nagyon-nagyon-nagyon jó pozitív élményekkel jöttek haza. Tehát a kislány fejleszthető. Tehát olyan lehetőségeket keresünk neki országszerte, de hogyha lehetőség nyílik rá, akkor tényleg egész Európában, ahova a kislány fejlesztésekre és terápiákra elvihető. A futás ugye a regisztráció megszokott módon már kétféleképpen működik, online regisztráció, tehát aki előre utal, vagy pedig a helyszínen lehet regisztrálni majd. Nagyobb csapatokat még mindig arra biztatunk, hogy egy ember álljon majd be a sorba, és egy ember jöjjön el az egész csapatnak a borítékjával, és vegye át a karszalagokat majd. A karszalagok sorszámozottak. A forgatókönyv körülbelül olyan 8 órától indul a regisztráció, 9 óra 30 perckor fogja megnyitni majd polgármester úr az egész rendezvényt, 10 órakor lesz a start, és 11 órakor lesz megint a tombola, mi erre megint nagy hangsúlyt fektetünk, hogy hogy olyan cégek is támogathassák és támogatják is a rendezvényt, akik anyagi támogatást nem tudnak adni, de termékeikkel, vagy pedig szolgáltatásaikkal ugyanúgy támogatják Mirát, amire ugye embereket vonzunk a rendezvényre, tehát tulajdonképpen ugyanúgy megtérülhet, és ugyanúgy pénzbeli támogatással tudjuk majd így támogatni Miráikat.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Kasszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér negyedik titkáról lesz szó. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Az elmélkedés első része következik. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsor Csinkovics Andrea szerkesztette.
Negyedik titok, aki érettünk, a keresztet hordozta. Akkor aztán kezükbe adta, tudnilik Pilátus, őt, hogy feszítsék meg. Azok átvették Jézust. Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Szent János evangéliuma 19. fejezet 16. és 17. versei. Az Ószövetség evangelistájától, Izajás prófétától a híres, az Úr szolgájáról szóló negyedik énekből halljuk. Izajás próféta 52.13-tól 53.12-ig tartó szentírási részéből. Nem volt sem szép, sem ékes, hiszen láttuk. A külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között. A fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Általános római szokás volt, hogy a megfeszítés helyére vezető úton az elítélt maga viszi a keresztjének vízszintes fáját. Az ókorban a kereszthalálra, latinul, ad crucem ítélt ember büntetésének része, a kereszthordozás, az elítélt a keresztfa vízszintes gerendáját, a patibulumot, a vállán vitte a kivégzés helyére. nyakába általában fehérre meszelt, fekete betűs címtábla titulus volt akasztva, melyre fölírták nevét és védkét. A kereszt függőleges szára a vesztőhelyen állt, földbe ásva. Jézus is maga vitte a körülbelül 30 kilogrammos keresztjét kereszt útján a Golgotára. Erről értesületünk például Szent János evangéliumának 19. fejezet 17. verséből. A kereszthordozás szintén rendkívüli fájdalmat keltett, különösen, ha Jézus megkorbácsolt hátára gondolunk, mivel az áldozatot legtöbbször mindkét nyújtott karjával a gerendához kötözték, így annak teljes súlya a legfelső hátcsigolyán és a legalsó nyakcsigolyán nyugodott.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.